Nagy generáció.
A megérkezett emberek. Palai Péterrel beszélgettünk zenéről, emigrációról, arról, hogy hogyan került 1956-ban Angliába. Közgazdasági egyetemet végzett, ahogy mondta, és tanárként dolgozott. Mit kellett mindenképpen megtanulnia ahhoz, hogy idézőjelben angollá váljon, hiszen nyilván nem lett az, de valahogy integrálódnia kellett abba a világba, hogy lábra tudjon állni, meg tudjon élni rendesen.
Szerintem elsősorban toleranciát kellett megtanulni, ami, hát mi egy indulatosabb nép vagyunk, mint az angolok, és szeretjük lenyomni a saját véleményünket mások torkán, anélkül, hogy meghallgatnánk őket. Erről le kellett szokni nagyon gyorsan. A másik dolog az, hogy meg kellett tanulni annyira angolul, hogy az ember értékelje az ő humorukat, és megértse azt, amit ők understatementnek, vagyis alulfogalmazásnak hívnak.
A sorok közötti
mondandónak? Nem csak a sorok között, hanem egy ugye Mikes Gyuri írta még az Anglia Papucsban, hogy egy kontinentális szerelmi vallomás úgy hangzik, hogy imádlak, drágám, a csillagokat lehoznám érted az égről, még egy angol szerelmi vallomás kb. Úgy hangzik, nem is vagyon rossz. De ez a tipikus angol alulfogalmazás, szerényebbek vagy álszerényebbek, teljesen mindegy. Ezt a nagyon meldöngető stílust, ami bennem is bennem volt, ezt le kellett vetkőzni, nem is erőszakkal, kikopott az emberből, mert mások szeméből lehetett látni, azért nekik kicsit mulatságos.
A következő zenét pedig, amit Lian Carroll ad elő, szintén ön választotta, mondja meg, hogy miért?
Hát azért, mert ugye jelenleg a Budapest Jazz Club egyik műsorszervezője vagyok, és Lian Carroll egy angol énekesnő és zongorista, aki most már háromszor volt nálunk Pesten, dugig telt ház előtt. Szerintem a világ jelenleg élő legjobb jazz énekesnője, amerikaiakat is beleértve, csak hát ő is attól szenved, mint a magyar jazzzenészek, hogy az óceán rossz oldalán született, hogyha ő amerikai lenne, akkor már világhírű lenne. Szerintem hatalmas karakter, amit most fognak hallani részben, az lehet, hogy technikailag nem tökéletes, mert a Budapest Jazz Clubba vettük fel élőben, de Lian hatalmas alkat, hatalmas egyéniség, hatalmas termet, és nagyon nagy karakter.
Akkor ebből hallgatunk most egy rövid részletet, hiszen Angliáról beszélgetünk. While a day this has been, what a rare moon of the summer, dark behind the, there's a smile on my face for the whole human race. I have some folks that be human love. All the musical life seems to be like a bell that is ringing for me. And I fly away, that I feel when that bell starts to beep. Swear I was falling, swear I was falling, almost like a love. Folytassuk azért Angliával, hogyan került a BBC magyar osztályára?
Hát ezt már mondta a bevezetőben, hogy egy vesztes pókercsata eredményét.
Hát de csak egy tőmondatot mondtam róla, egy bővítettet remélek most.
Az, hogy mikor megszületett az első gyerekem, én addig a kiegészítő keresetként az egyetemen pókereztem is, és az elég jól ment. Nem azt mondom, hogy betegre kerestem, meg olyan volt, amikor vesztettem, általában pluszban voltam. A gyerekem megszületett, tanári fizetés, stb. Felelősség. Megfogadtam, hogy nem ülök le pókerezni, mert ha az ember leül, és majrézik, akkor veszít. És ezt 3 évig azt hiszem betartottam, vagy meg, most nem is emlékszem. És akkor egy barátom, Kapdebó Tamás író, aki most Írországban él, mint író, ő ezt kezdett noszogatni telefonon, hogy ketten vannak csak, és kell egy harmadik, mondom, Tamás, mondtam neked három
évvel. Már a játszmához. Játszmához, igen.
Hogy menjek át, közel is lakott, félpen is tétek, mit tudom én, micsoda. Átmentem, és a harmadik, a szegény néha egy Radnóti Zoli volt, és egy hatalmasat veszítettem, de valami elképesztőt, a havi fizetésem egyharmada ott maradt, és akkor a Zoli mondta, hogy ha ki akarom egészíteni a tanári keresetet, keresnek a BBC-ben ilyen besegítőket. Elmentem, besegítettem, bevált, és hát 68-ban már teljes jogú munkatárs lettem.
Mit segített be?
Hát főleg híreket és sajtószemlét, erre kellett ember, pláne a hajnali adásokra, amit mindenki utált, és azért a...
Nem mondja, évtizedeken keresztül csináltam hajnali adásokat. Az időpontban nincsen sok szeretnivaló valóban.
Semmilyen.
Mennyire határozta meg az önök, nyilvánvalóan meghatározta azt, hogy Magyarországnak adnak, tehát van egyfajta politikai feladatuk is. Ugyanakkor BBC egy rendkívül mértéktartó, a világ újságírásának példát mutató távolságtartással és objektivitással igyekezett a világnak tálalni mindazt, amit tálalt.
Hát az igyekezett szó az a fő, mert senki sem tökéletes, tehát az ember többször bukott, és voltak ilyen műsorelemzések, amikor nagyon a fejére vertek az embernek, hogy elszállt.
Hát ha elszállt, milyen módon? Politikailag szállt el?
Nem, például egyszer...
Szabad szájban...
Politikailag főleg és mértéktartásban egyszer megtörtént, hogy akkor már rendszerváltás után BBC elküldött Erdélybe 1991-ben, és ott tudósítottam az RMDSZ második kongresszusáról, azt hiszem, és nem jelzőztem semmit, de úgy nagyon kiderült, hogy erősen magyar barát volt, amit mondtam, vagy ahogy mondtam, és iszonyatosan ledorongoltak, hogy ez most nem egy propaganda dolog, itt csak a tényekre szorítkozzál.
Ugye a főnök... A BBC-t tudósította, és nem a magyar osztályt?
A magyar osztályt tudósítottam, de hát ott is volt műsorelemzés a magyar osztályon.
Hát hogyne,
és a magyar osztály és a BBC is normák szerint kellett, működött. Hogy dolgozzon. Úgyhogy letoltak, és
hogy részrehajló
volt. Visszahallgattam, akkor rájöttem, hogy tényleg igazuk volt.
De menjünk egészen 1991-ig, hiszen volt egy ominózus interjú, ami nyilvánvalóan nem volt nagy
illésék.
Az illésék, és az ön pályája valószínűleg sokkal-sokkal több mindenből, és sokkal ennél jóval mélyebb és fontosabb adásokból is állt, de hát ez az interjú elhíresült 1970-ben az Illés zenekarral, hiszen utána tiltották őket ki Budapestről. Igen. Egy rövid időre, és ebben ki nem volt mértéktartó ebben az interjúban? És
az mi igazság volt az, hogy azóta én már találkoztam velük, mint
a háború tárgya.
És ők jóformán bocsánatot kértek ezért, mert ők kénytelenek voltak azt mondani, hogy én tendenciózusan megvágtam az interjút, mert ugye nagy bajban voltak. Igen, a történet, ezt már párszor elmondtam máshogy.
Akkor csak egy mondatban.
Történet az volt, hogy az interjú végén figyelmeztettem őket, hogy itt vannak elég rázós dolgok, és azokat ki kéne vágni az ő érdekükben. Ők meg azt mondták, hogy nem kell kivágni, mert elmondták a Kossuth Rádióban is, és ott kivágták, és őnekik úgy se esik bajuk, mert ők a legnagyobbak ebben a műfajban, stb. És akkor a főnökömnek még szóltam, azt mondta, hát most mi vagy te, száraz dajka, hogyha azt mondták neked, hogy ne vágj ki, akkor ne vágj ki.
Kiment,
és a következményeket ismerjük.
Ennyi történt.
Igen.
Igen. Ki volt Bobby Gordon?
Az én voltam.
Igen, és hogy született Bobby Gordon?
Úgyhogy az elődöm, aki a BBC magyar nyelvű popműsorait kezdte, az az Ember Miklós volt. Itthon élő édesanyja kedvéért ő felvett egy angol nevet, Nicky Grant, és amikor én váltottam őt, akkor a főnök azt mondta, most már maradjunk konszisztensek, választ is egy angol hangzású nevet. Hát a nagynéném kutyáját Bobbynak hívták, a legszebb magyar színésznőt egyikét Gordon Zsuzsának, a kettőt összeraktam, és így lettem Bobby Gordon, ami egyébként egy jó skót név.
És tele van vele egy a Facebook, mert én gondoltam, hogy hát, ha ilyen álnéven fent van, de jobbnál jobb nevek kerültek elő, többek között énekesek is.
Igen.
A BBC 60-as, 70-es, 80-as évekbeli stábja, magyar osztálya legendás volt Magyarországon is. Nagyon sokan mentek ki, valószínűleg azért is, mert 56-ban számosan rendkívül kulturált, nagyon érdekes élet zajlódhatott akkor. El lehetett onnan szabadulni, vagy az ember az éjjeleit, nappalait ott töltötte?
El lehetett szabadulni. Lényegileg, amikor az ember az éjjelét, nappalát ott töltötte, az önként és fizetés nélkül történt. Például, amikor a szovjet csapatok és sajnos a magyarok is bevonultak Csehszlovákiába 68-ba, akkor kérés nélkül kisegítők, stábtagok, mindenki megjelent a színen, és addig maradtak, ameddig kellett, ott aludtak. De ez fantasztikus volt, mert senki nem kérte fel őket, hanem mindenki egyszerre átérezte azt a sorsközösséget, ami minket 12 év távlatából elválasztott, és mindenki a fedélzeten volt.
Hányszor fordult ez még elő? A hát magyar ilyen rendszerváltás idején például ez hogy zajlott?
Én azt hiszem, hogy az elődeink 56-ban ugyanezt megcsinálták.
Egészen biztos.
Azt, én emlékszem, Katona Pali bácsi mondta nekem, ilyen mértékben soha, de a rendszerváltás idején is nagyon nagy volt a lelkesedés, csak a rendszerváltás nem olyan brutális hirtelenséggel történt, mint akár a magyar forradalom, akár a szovjet bevonulás Prágába.
Mit mondott Katona Pali bácsi, akit ön idézett, hiszen az 1956-ról készült BBC-s felvételeket ön nagyon jól ismeri, hiszen Sárközi Mátyással könyvet írtak ennek alapján. Elhangzott és el nem hangzott felvételekből.
Én arra emlékszem, hogy amikor Katona Pali bácsi azt mesélte, hogy emlékszem, melyik kollégájával ültek egy stúdióban, mikor hallották egy mondat a zsarnokságról című verset elolvasni, és nem mertek egymásra nézni, mert mind a ketten sírtak a stúdióban, és csak akkor derült az ki, mikor már nekik kellett olvasni, mikor már élőben ment megint az adás, és akkor látták, mind a kettőnek csúrognak a könnyei az arcán, mind a kettő túl szemérmes volt, hogy szóljon, de ilyen érzület volt akkor.
A műsor elemzéseken kívül mi kötötte még önöket össze? Tehát hogyan éltek együtt? Mitől volt jó ott dolgozni? Azon kívül, hogy egy kiváltságos helyzet végül is, azt hiszem.
Hát elsősorban a BBC világszolgálatánál ugye néha 40, néha kevesebb nyelvi osztály volt, és azok az angolok, akik odajöttek dolgozni, azok a szó jó értelmében kozmopolitábbak voltak. Tehát egy nagyon kitekintő világ volt, és olyan emberekkel lehetett találkozni, például a Kokáért, mint a román osztály vezetője, aki egy skót ember volt, és 30-valahány nyelven beszélt, hetet akcentus nélkül. A hírszobába dolgozott egy szerény kis bácsi, akiről kiderült, hogy a háború alatt a haditengerészeti hírszerzés főnöke volt. A csehszlovák osztály vezetője, Hugh Langi, az Churchill és Stalin között volt tolmács Teheránba. Tehát egy ilyen helyen dolgozni, nem beszélve arról, hogy a mi osztályunkon dolgozott a Határgyőző, a Csészabó, és voltak még nagyon jó fejek, főleg a Csészabó fia, Szabó Andris, aki szerintem...
Miért őt emelik ki most éppen?
Mert szerintem nagyobb tehetség volt az apjánál, csak azt mondta, hogy két író ne legyen egy családban.
És írt.
Ez egy szentségtörés, hogy... amit mondok, mert ugye itt az öreg Csé úgy él, de az
Andris hihetetlen. Nimbusza van.
A fia hihetetlenül tehetséges, és nagyon szellemes volt, hatalmas humora volt az Andrisnak.
Folytatjuk a hírek után Pallai Péterrel.